Isten tiszteletünk kezdetén felénekeljük a 24. Zsoltár első versét. A 24. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úr bír ez egész földdel és minden benne élőkkel. Az Úr bír ez egész földdel és minden benne élőkkel. Övé e földnek kerettsége, mit a tengeren épített, folyó védeket körülve, melyben meglátszik bölcsessége. A 369. dicséretet keressük ki. A 369. dicséretnek az első 5 versét énekeljük. A 369. dicséret így kezdődik: jövel, Szentlélek, Úristen, lelkünknek vígassága. Jövel, Szentlélek, Úristen, lelkünknek vígassága. Szívünknek bátorsága, adjad minden híveidnek, te szent ajándékodat. Jöved vigasztaló Szentlélek Isten, jöved megnyomorultaknak nemes vigasztalója, árváknak édes atya, tösbé sérelmes szívünket, mennyei nagy örömmel, jöved mi lelkünknek édes vendége. Távoztasd ezt mi lelkünknek hitetlen sötétségét, világosíts meg minket, hogy az Istennek igényét hallhassuk és érhessük. Jöved és taníts meg az igaz hitre. Jöved, gerjedj feszívünkben, szent szerelmednek tűzét. Rontsd el a gyűlölséget, hogy mi egyesek lehessünk isteni szeretmedben. Jöved mi lelkünknek nagy vigassága, te vagy bizony örök Isten, ki atyától, s fiútól, mint örökké származol, Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hálával magasztalunk téged, mindenható Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek vagy. Teljes szent háromság, aki teremtettél bölcsességgel, megváltottad a hiába valóság útjáról az ember életét, és szent lelked által megtartod és erősíted, hogy élhessenek azok, melyek benned bizakodnak. Így lehetünk most mi is itt színed előtt, Atyánk, Istenünk, hogy ígédet hirdesd a mi lelkünknek erősítésére, hitünknek növelésére, hogy reménységet ébreszt a mi lelkeinkben, hiszen oly könnyen el tudunk csüggedni, oly könnyen meg tudunk bántódni, oly könnyen összetörik a mi pislákoló hitünk lángja, kialszik és ellobban, ha ennek a világnak gonosz szele ráfúval. De kérünk téged, Atyánk Istenünk, hogy vigyázz ránk, vigyázz a mi életünkre, ne engedd, hogy a hitünk ingadozzék, hanem inkább növekedjék. Most is hadd figyeljünk ígéd szavára. Hadd nyíljon meg a mi értelmünk és szívünk, hogy akaratodat felismerjük, és legyen erőnk megcselekedni mindazt, amit tőlünk vársz ebben az életben. Így légy közöttünk, ígéreted szerint, hiszen ahol ketten vagy hárman egybe gyűlnek szent nevedben, ott te is jelen vagy lélek által. Hisszük itt is, itt vagy, hogy megszenteld ezt az Isten tiszteletet, és kedves lehessen te előtted. Jézus Urunk nevében hallgass meg imádságunkat. Amen. Istenek szent ígéjét Máté evangéliumából olvasom. Máté evangéliumának 22. részéből, a 22. rész 15. versétől a 22. versig terjedő szakaszból eképpen. Ekkor a farizeusok elmenvén tanácsot tartának, hogy szóval essék őt törbe. És elküldék hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal, akik ezt mondták. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját igazán tanítod, és nem törődöl senkivel, mert embereknek személyére nem nézel. Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz? Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Jézus pedig ismervén az ő álnokságukat, mondta, mit kísérgettek engem, képmutatók? Mutassátok nékem az adópénzt! Azok pedig odavivének egy dénát. És mondanék ki, kié ez a kép? És a felírás. Mondának néki, a császáré. Akkor mondanék ki, adjátok meg azért, ami a császári a császárnak, és ami az Istené az Istennek. És ezt halván elcsodálkozának, és otthagyván ők elmenének. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Ma Magyarországon nagyon jól tudjuk azt, hogy mit jelent adózni. Ezekben a hideg, csontá dermedt téli napokban, amikor akár mínusz 18 fokot is lehetett a hajnalokon mérni, nagyon jól tudja ennek az országnak a népe, hogy milyen kemény a mai világ, a mai élet. Ha elgondoljuk azt, hogy ebben a hazában, ezen a télen már több tízen fagytak meg, nem csak köztereken, hanem saját otthonukban, hajlékukban. A 21. század elején, az Európai Unióban, a világ legfejlettebb térségében mégis több tízen veszítették így életüket. De nem csak a hideg miatt nehéz az életünk, hanem sokszor halljuk és tapasztaljuk azt, hogy a mai gazdasági helyzet is annyira nehéz, és tapasztaljuk, érezzük, érzékeljük azt, hogy a mi pénzünk sem biztos, veszít értékéből, inflálódik napról napra, vagy talán hétről hétre, észrevesszük azt, hogy kevesebbet ér. Tudjuk, hogy mit jelent adózni, mert a világ egyik legjobban megadóztatott népe vagyunk. Igaztalannak érezzük azt, hogy valaki elvesz tőlünk valamit, amiért mi megdolgoztunk, fáradtunk. Még az adót is sokszor igazságtalannak tartjuk, mert úgy gondoljuk, hogy amiért megdolgoztunk, és megkaptuk a fizetést érte, az nekünk jár, és az a miénk. S az minket illet, és nem vehetik el tőlünk. Igaztalannak tartjuk azt, hogy a központi hatalom, az állam mégis elvonja a mi javadalmunknak egy részét, különösképpen akkor, ha azt érezzük, hogy cserébe nem kapunk biztonságot, nem érezzük államunk védelmét, kiszolgáltatottaknak tartjuk és érezzük magunkat, és a mi adóforintjainkért cserébe keveset kapunk. Miért és milyen alapon adóztat minket a felsőbb hatóság? A törvény előírja, hogy adózni kell. Vagyoni alapon, vagy más alapon, de adózni kell. El kell készíteni esztendőről esztendőre az adóbevallásokat, és ha elmulasztja az ember, akkor bizony megbüntethetik. De nem csak a mai világban van ez így. Így volt ez a középkori magyar királyságban is, amikor az állam szedte a dézsmát, az egyház pedig a tizedet. És még így is megéltek az emberek. Úgy gondoljuk a mai világból visszatekintve, hogy milyen nehéz lehetett a középkorban. Valóban, nagyon sok tekintetben sokkal nehezebb volt, mint a mai élet. De ha összeszámoljuk a mai adónemeket, azokat a burkolt adóformákat összeszámolt egy társadalomtudós, és megállapították, hogy sokkal jobban meg vagyunk adóztatva, mint a középkor népe volt. A nemesség a középkorban nem pénzben adózott, hanem vérrel áldozott, ha úgy kívánta a haza sorsa. Háború esetén kötelesek voltak fegyvert fogni, mert valamivel mindig adós az ember. Valamivel mindig adózni kell. Van, aki pénzzel, és van, aki vérrel. Ezekben a napokban emlékezünk arra, hogy 1943-ban januárnak ezekben a napjaiban a Donkanyarnál Magyarországtól több ezer kilométeres távolságban elvérzett, elveszett a második magyar hadsereg. Ők vérrel áldoztak. Egy átgondolatlan döntés nyomán életüket adták a hazáért. Habár ma úgy gondolnánk, hogy felesleges volt oda menniük, az akkori vezetők nem mérték fel reálisan a politikai és a katonai erőviszonyokat, de őket kiküldték oda, és sokan ott pusztultak el, nem mínusz 18 fokban, de mínusz 30 fokokban, amikor rosszul felszerelve elvéreztek ott a végeken, a távoli keleten. De ha korábbra megyünk vissza, Jézus korában is kellett adózni. Akkor a római birodalomnak, a leigázó hatalomnak szedték az adót. És éppen ezért, aki az adót szedte, azt nem nagyon szerették az emberek. Ez jól kiderülhet Zákeusnak a történetéből, mert Zákeust mindenki megvetette. Megvetették, mert vámszedő volt, mert adószedő volt, és a római birodalomnak, az elnyomó hatalomnak szedte a pénzt. Amikor Jézus bement hozzá, akkor megbotránkoztak Jézusnak a magatartásán. Hát ha tudná Jézus, hogy kihez megy be, akkor nem ment volna be, gondolták róla. Jézust is megkörnyékezik az akkori írástudók, a Heródes pártiak, a farizeusok, és az adózással kapcsolatban egy furcsa kérdést tesznek fel neki. Egy furfangosnak tűnő kérdést tesznek fel neki, amire Jézus káprázatosan megválaszol. Lehet-e, vagy kell-e a császárnak adót fizetni? Jézus átlát ezen a kérdésen. Mert azért kérdezik meg Jézustól ezt, hogy elhallgattassák, hogy elveszítsék őt, mert féltek tőle, mert izgatta szerintük, lázította a népet, mert sokan hallgattak rá, és az ő beszédjében erő és hatalom volt, az Isten ereje és hatalma, mert nem úgy tanított, mint a farizeusok és az írástudók, hanem erővel és hatalommal. Amikor egy-egy meggyötört, beteg ember találkozott, meggyógyította. Kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat, és menj haza! És meggyógyult a szerencsétlen. Vagy amikor ott a 38 éve beteget a Betesda partján meglátta, meggyógyította. Vagy amikor a Naini özvegyasszonynak a fia temetési menetével találkozott, megállította a halotti menetet, az élet fejedelme, és feltámasztotta a halottat. És sorolhatnánk tovább. Féltek tőle, mert ellenséget láttak benne, és ezért törbe akarják csalni őt. Szabad-e a császárnak adót fizetni? Mert ha Jézus igent mond, akkor a nép előtt elveszíti messiási jelzőjét, hiszen Galileus Júdás óta a messiási mozgalomhoz hozzátartozott a cenzus elleni küzdelem harc, az adó, a római birodalomnak fizetendő adó elleni harc. Ha igent mond Jézus, ebben az esetben Jézus le lenne állítva. De ha nemet mond, talán még könnyebb a helyzetük, mert akkor egyből át lehet adni a római birodalom tisztjeinek, hatóságának, mint olyan, aki lázít Róma törvénye ellen. És így is ki lenne iktatva Jézus. Jézus azonban látja álnok gondolkodásukat, és olyan választ ad, amelyre nem számítanak az ő kérdezői. Olyan választ ad, ami meghökkenti őket. Adjátok meg azért a császárnak, ami a császáré, és adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Erre nem számítanak. És megszégyenülve kullognak haza, és Jézus nem tudták törbe ejteni. De mit jelent Jézusnak ez a mondása? Adjátok meg a császárnak azt, ami a császáré, és adjátok meg az Istennek azt, ami az Istené. Azon a dénáron, ami ott lapult az akkori emberek zsebében, ott volt a császárnak a képe, és a császár felirata. A dénár, a pénz a császáré volt. A dénárt a sajátjából, a császár a sajátjából kért vissza valamit, adó formájában. És a kérdezőknél ott van ez a pénz. Használják a császár utálatos képével és feliratával. Csak akkor tiltakoznak ellene, amikor az adóról van szó. Már ez is képmutatás. Amíg egy felsőség Isten akarata szerint cselekszik, addig engedelmeskedni kell a felsőségnek. Ha nem, akkor ellen kell állni. Ha Isten akaratával ellenkező dologra akarnak bennünket rávenni, akkor ellene kell állni a felsőbbségnek. Kálvin János is szépen fejtette ezt ki, a nagy reformátor, akinek születése 500. évfordulóját ünnepeljük ebben az esztendőben, és a Magyarországi Református Egyházban 2009, éppen ezért Kálvin év. 1509-ben született Észak-Franciaországban, Pikardiában, Noailles városában. De ugyanezt fogalmazza meg a Corpus Jurisban az aranybulla 1222-ben, hogy a nemeseknek, a nemességnek ellenállási joga van, ha az uralkodó Isten törvényével ellentétben cselekszik, akkor ellent állhatnak, sőt kötelesek ellentállni. Az egyetlen győzedelmes szabadságharcunk, Bocskai István szabadságharca, amit a bécsi és a linci békék zártak le, éppen ennek alapján indult a nemzet és a vallás szabadságáért. És ennek a győzedelmes felkelésnek az eredménye volt a vallásbéke, hogy Erdélyben a reformátusok is, és itt a felvidéknek az északkeleti részén a reformátusok is szabadon gyakorolhatták vallásukat. Igen, mert az ember, az egyes ember tartozik a köznek. A jórend, a jogosság, az igazságosság, az együttélés szabályai fenntartása miatt is. De nem csak az államnak tartozik az ember, hanem mindenek előtt az Istennek tartozik. Legfőképpen neki tartozik. Mert ahogyan énekeltük a fennálló énekünkben, Az Úr bír az egész földdel, és minden benne élőkkel. Övé a földnek teljessége. Jób is azt mondta, amikor teljesen magára maradt, elveszítette a vagyonát, elveszítette családját, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Adósai vagyunk az Istennek, mert ő lehelte belénk az életnek lehelletét, mert ő tartott meg bennünket minden ez idáig, és az ő kegyelmében bizakodva folytathatjuk földi utunkat. Adósai vagyunk az Istennek. Ha nem teljesítettük törvényét, ha megszegtük azt, vagy figyelembe se akartuk venni, ha magunk alkotta törvények szerint akartunk élni. Adósai vagyunk az Istennek. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy adjátok meg az Istennek azt, ami az Istené. De fel kell tennünk a kérdést, hogy mi emberek mit adhatunk a Teremtő Istennek. Adhat-e az ember valamit az Istennek, hiszen az Úr bír az egész földdel. Mik vagyunk mi ebben a világban? Porszemek vagyunk. Mit adhatunk mi az Istennek? Adhatunk tiszteletet, adhatjuk hálánkat, hódolatunkat, imádatunkat, dicsőséget. Mert ez az Istené. Soli Deo Gloria. Egyedül Istené a dicsőség. Adhatjuk a vasárnap megszentelését, imádságos életünket, szívünket égő áldozatul az Úrnak entelhetjük. Ez szintén Kálvin Jánosnak a jelmondata volt. És úgy adja meg mindezt az ember, ha elismerjük azt, hogy Isten Úr a mi életünk felett is. Tökéletes és mindenható Úr, mi pedig gyarló és töredékes emberek vagyunk. Ha elfogadjuk azt, hogy Jézus érettünk, a legnagyobb adót fizette meg, a legnagyobbal áldozott, mert azt mondja, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja az övéért. Ő az életét adta értünk, hogy mi általa megnyerhessük a mi üdvösségünket. Hogy Isten bennünket megváltott gyermekeinek tekintsen. Ő érette, kérhetjük és várhatjuk az áldást a mi életünkre. Ebben az esztendőben is, 2009-ben is. És ő érette, tekinthet bennünket az Isten az ő országának hűséges és lelkesen adózó polgárainak. Adja a mindenható Isten, hogy így legyen, hogy az ő dicsőségére élhessünk, most és mind örökké. Ámen. Köszönjük, mennyei édesatyánk, az ígét, a tanítást, azt, hogy újból figyelmeztettél bennünket arra, hogy milyen sokkal tartozunk neked, hogy mindenért neked kell hálát adnunk, hiszen mindenünket tőled kaptuk. Az életünket is te adtad ajándékként, egyszeri szent és tökéletes ajándékként, amit kihasználatlanul hagyni bűn, aminek alkalmait elvesztegetni nagy tékozlás lenne. Hiszen te mondottad, hogy áron is ragadjuk meg az alkalmakat. Te mondtad azt, hogy munkálkodjunk addig, amíg tart a nappal, mert ha eljön az éjszaka, senki sem munkálkodhat többé. Az, hogy valóban így legyen, mindent tegyünk meg, ami rajtunk múlik ebben a világban, a te dicsőségedre. Az, hogy általunk szebbé lehessen a világ, jobbá is lehessen a világ, és nem esedjen környezetünk, s mi magunk is, mert ígéd szavára figyelő, a te akaratodat kereső gyermekeit szeretnénk lenni, hiszen megtapasztaltuk és tudjuk, hogy csak így lehetünk boldogok, csak így lehetünk a te áldott népeddé. Könyörülő Istenünk, légy irgalmas hozzánk a jövendőben is. Ne nézd a mi bűneinket, és ne büntess meg bennünket, ami hibáink, tévedéseink, gyarlóságaink miatt, hanem emelj fel minket mélységeinkből, jobbítsd meg a mi szívünk gondolatait, és tégy bennünket akaratodat kereső és cselekvő gyermekeiddé. Könyörgünk ezért a gyülekezetért, ennek minden egyes tagjáért. Itt lévők magunkért, és azokért, akik nincsenek itt. Szeretteinkért, a távoliakért is. Könyörgünk az egész Anyaszent Egyház népéért, hogy tisztán és igazán hirdettessék a te beszéded ebben a világban. És a te gyermekeid valóban lehessenek sója és kovásza, és világossága ennek a világnak, mint akik a Krisztus fényét sugározzák és ragyogtatják ebben a világban. Kegyelmes Istenünk, könyörgünk hazánkért, Magyarországért, könyörgünk azokért, akik nélkülöznek, akik szenvednek ezekben a hideg, kemény éli napokban. Vigyázz reájuk, légy oltalmazójuk, ne engedd, hogy elpusztuljanak, hogy megfagyjanak, hogy szenvedjenek, hogy szűkölködjenek, hanem indítsd azoknak szívét segítségre, akiknek módjukban van, akik megtehetik. Így formálj bennünket egy szeretett közösségé, a te népeddé, Krisztusi lelkületben, hogy valóban a te akaratodat cselekedjük életünk minden idején. Kegyelmes Istenünk, így légy velünk, és erősíts minket, s vezess az élet útján, Jézus Krisztus által. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, jó szívvel tegyük oda adományunkat a kitett perselybe, tudván, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozót. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon neked békességet. Amen. Hirdetem, hogy szerdán este 17:30 presbiteri gyűlést tartunk itt az irodába. Az elmúlt esztendőnek a záró számadását vizsgáljuk meg, valamint a temetői rendről fogunk határozatot hozni. Kérem a presbiter testvéreket, hogy jelenjenek meg, jöjjenek el, legyenek itt. Az Úr áldása legyen és maradjon mindannyiunkkal. A 463. dicséretet keressük ki záró énekként. A 463. dicséretnek mind a négy versét énekeljük el. A 463. dicséret így kezdődik. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rá. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám, égi lángot járja át szívem és arcám. Oldj fel kőgyet, tölts el tűzzel, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő lelke jöjj, légy vezérem itt. Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait. Oly tűnj el, tölts el, tűnj el, Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem én. Isten élő lelke, jöjj, ha lehessek szent, s Jézusommal légyek egy, már e földön lenn. Oldj fel, kögyed, tölts el, tűzz el, Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent. Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj, s majd a végső harcon át mennybe fölragadj. Oldj fel, küldj el, tölts el, tűzz el, Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj. Házamba is jöjj el velem, tedd templomoddá, Istenem. Ha áldott volt bejövésem, legyen áldott kimenésem. Ámen. Áldás békességet.